A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Lendner Csaba, közgazdász professzor, egyetemi tanár.
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy nemrégiben a Magyar Nemzeti Bank tartott egy konferenciát, amelyen megünnepeltük a forint 75 éves születésnapját tulajdonképpen, és hát szó volt az euró magyarországi bevezetéséről. Professzor úr, hogy látja, kell-e nekünk euró, és ha igen, akkor mikor?
Hát egyelőre nem, ugyanis Magyarország gazdasági fejlettsége, akár vállalati szinten, akár pedig a munkaerőnek a hatékonysága, bérezési, javadalmi viszonyai egyelőre nem indokolják azt, hogy a monetáris zónának tagjai legyünk. Tehát azt gondolom, hogy ahhoz nem csak a úgynevezett Maastrichti kritériumok kellenek, a nominál konvergencia kritériumok, hanem egyfajta reál konvergenciára is szükség van, tehát kell, hogy emelkedjék még a magyar vállalatoknak a hatékonysága, a munkaerőnek a termelékenysége, és hát a egyébként alacsony magyar bérek noha emelkedtek az elmúlt 10 évben több mint a kétszeresükre, de tovább kell a bérfelzárkóztatást is folytatni. A másik pedig az intézményi háttér, hogyha belépnénk az Európai Unióba, akkor a Magyar Nemzeti Bankot, mint önálló monetáris politikát formáló intézményt lényegében elveszítenénk. Azt gondolom, hogy még jó pár évig, évtizedig szükség van arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank a hazai vállalati szektort, illetve a költségvetési politikát támogassa.
Egyébként, ha nagyon megfeszülnénk, akkor be tudnánk most vezetni az eurót?
Hát most már nem, most már nem tudnánk bevezetni, mert igaz, hogy az elmúlt 10 évben a válság előtt, a járványválság előtt bármikor bevezethettük volna, hiszen csökkent a költségvetési deficit, csökkent az államadóság, nagyon alacsony volt az infláció, alacsonyak voltak a kamatok, ezek a feltételei, a nominál feltételei a euró bevezetésének.
Ez csak azért vetem föl, mert ugye az ellenzék szerint, az ellenzéki pártok szerint, akik nagyon akarják az eurót, be lehetne vezetni, hát és szükségszerű.
Hát ez egy ilyen választási kampányfogás, én azt gondolom az ellenzék részéről, tehát nem felelünk meg a nominál konvergencia kritériumoknak se. Magyarország ezzel a COVID-19 válsággal, én nem azt mondom, hogy megtört a lendülete, de valamit veszítettünk a dinamizmusunkból még minden ország a világban. Helyre kell tenni a alapokat, és azt gondolom, hogy van esély az eurónak én úgy számom, hogy jó 10 év alatt, de akkor a következő 10 évben nagyon keményen kell dolgozni. Tehát nem csak a munkaerőnek, hanem a fiskális politikának is a hatékonyságát nagyon meg kell emelni, nagyon lendíteni kell a fiskális politikai aktivizmuson, hogy megérjünk. Tehát a gazdaság szabályozásnak egyfajta evolúciójára van szükség ahhoz, hogy mi újra az európai közös pénzbevezetése kapujába tudjunk kopogtatni.
Tehát, ha jól veszem ki a szavaiból, egyébként sem kedvez ez a mostani korszak az euró bevezetésének, mert ugye vannak olyan államok, amelyek kandidálnak rá. Hogy látja, hogy úgy Brüsszelben is azért ez a folyamat el fog húzódni, igaz?
Most egyébként úgy örömmel vennék nyilván, hogyha még belépnénk, tehát most nem kötnék magukat a nominál konvergencia kritériumokhoz, mármint hogy azokat nem teljesítjük, örömmel vennék a belépésünket, de még egyszer mondom, itt nem csak az a kérdés, hogy most akkor euróval fizetünk-e, avagy sem, hanem itt az is lényeges, hogy a Magyar Nemzeti Banknak akkor fel kellene adni a kamatpolitikáját, fel kellene adni a refinanszírozási politikáját, fel kellene adni az államadóság támogató műveleteit, tehát az az önálló jegybanki instrumentumrendszer, eszközrendszer teljes egészében megszűnne. Tehát normatíve szabályozna bennünket az Európai Központi Bank is, ha európai monetáris tagállam lennénk. Hát ez nekünk azért nem volna jó, mert akik úgy léptek be, hogy reál konvergencia szempontjából nem feleltek meg, gondolok itt a déli mediterrán országokra, azok mind ráfáztak erre a korai belépésre. Ezt a válság is igazolta, meg a válság előtti évek is igazolták, hogy nem tudtak úgy fölpörögni, veszítettek. Olaszország, Görögország folyamatosan veszít, tehát az euró bevezetésével. Tehát én azt mondom, hogy ami jó a németeknek, már pedig az euró az jó a németeknek, nagyon nyereséges a németeknek, az nem biztos, hogy jó a görögöknek. Hát nem jó. Tehát pontosítanám magam, nem jó a görögöknek az euró, mert elveszítették a fiskális politikai mozgásterüket is részben, de igen nagy mértékben elveszítették a monetáris politikai mozgásterüket. Lényegében ez megszűnt nekik.
Nem az van egyébként az optimális, hogyha nagyjából az euróvezetemből hasonló fejlettségi országok működnének? Tudjuk, hogy ez persze egy rúzsaszín államnak tűnő képződmény, de hát hiába jó németeknek az euró, hogyha vásárló előparitáson meg a legfontosabb kereskedelmi partnerek nem tudnak élni ez a lehetőséggel, nem? Magában az ember hiába játsza nagy legényt a kocsmában, nem így van?
De így pontosan így van, egyetértek ezzel, tehát a Németországnak jó az euró, Németországnak óriási külkereskedelmi töblete van, hát ugye jó erős az euró, főleg erős az euró a németeknek Görögországban, tehát ott könnyen el tudnak nyaralni, tehát a német gazdaság mögött van teljesítmény, van hatékonyság a görög mögött, meg hát jóformán görög gazdaság sincs lényegében a turizmuson, meg az idegenforgalmon kívül.
Egyébként ez a tulajdonképpen a képlete mindennek, mert ugye ez már reál konvergenciáról beszélünk, amikor beszélünk Németországról, szerintem a kedves hallgatókat nagyon foglalkoztatja, hogy miért annyira jó németeknek az euró.
Hát a német vállalati szektor az erős. A német munkaerőnek a termelékenysége jó. Na most a Németország tud termelni minőséget, jó hatékonysággal, megfelelő mennyiségben le tudja szállítani, jól szervezett az ipari mezőgazdasági struktúrája, tehát ez nem mondható el a görögökre, hogy ott hatékony vállalati termelés lenne. Nincsenek is épkészláv nemzetgazdasági ágazatok. Tehát a 2020-21-es válság előtt is a Görögország hát nem csak monetáris politika szempontjából volt önállótlan, kvázi alárendelt az Európai Központi Banknak, kvázi a németeknek, hanem a költségvetési politikáját se tudta vinni, hiszen folyamatos hitelekre szorult az IMF-től, Világbanktól, folyamatosan kisegítéseket kellett, hogy igénybe vegye. Nem tudta fizetni vissza a hiteleit, úgy tudta fizetni, hogy arra újabb hiteleket vett föl a hitel visszafizetésre. Tehát beszükült a mozgástere. Olaszország esetében is tehát a líra az egy hatékonyabb nemzeti fizetőeszköz volt Olaszországban, mint az euró. Tehát hát logikus egyébként, hogyha valamin van nyereség, az a nyereség valahol lecsapódik, de nem egyenlő mértékben. Hát hogy jönnének ahhoz a spanyolok, hogy a németekkel egyenlő mértékben élvezhetni az euró bevezetésének a pozitív hozadékai. Tehát olyan az monetáris zónának a szabályzása, hogy normatív, és a jobbakhoz igazodik, nem a gyengébbekhez. Ebből következően a gyengék folyamatos veszteséget szenvednek el.
A kedves hallgatók viszont azt látják, hogy a forint nem éppen izmos állapotában van. Tehát hogyan lehet most érvelni a forint mellett?
Hát ne becsüljük le, azért pont most 70 éves, 75 éves a forint. Én azért azt mondanám, hogy ez a forint, ez 75 éve betölti Magyarországon a törvényes fizetőeszköznek a szerepét, a bevezetése is elég kalandos volt, hiszen 100,000% fölött volt a inflációnak a mértéke 1946-ban, és hát akkor a forinttal sikerült konszolidálni a helyzetet. Én azt gondolom, hogy ezt az értékmérő fizetési eszköz funkcióját a forint az folyamatosan tartja. És tegyük hozzá azt is, hogy most, hogy a Nemzeti Bank belekezdett a infláció leszorításába, tehát hatékonyan, erősen erre koncentrál, hát a forintnak a árfolyama erősödött is rögtön, tehát én azt gondolom, hogyha a Magyar Nemzeti Bank egy bizonyos intervallumon belül következetesen végigviszi a kamat emelést, én azt gondolom, hogy egy erős nemzeti fizetőeszközünk lesz, tehát kevesebbet kell fizetni majd egy euróért, de hozzáteszem azt, hogy az éremnek ugye mindig két oldala van, főhet a feje majd a pénzügyminiszternek, ugyanis a erős forint következtében a kiszállítások, az export teljesítmények ugye euróba számoljuk, visszafelé meg forintba, hát kisebb forint értéket fognak kitenni. Tehát ez mindig két oldalú. Tehát az erős forint az jó nekünk, hogyha megyünk a horvát tengerpartra nyaralni. Jó nekünk, hogyha valamit veszünk, importálunk, de hogyha exportálunk, az bizony a teljesítményeinket vissza fogja venni. Tehát ez a forintnak az erősítése is bizonyos tólik határon belül lehetséges csak, és hát az alapkamat is, ami igen nagy mértékben meghatározza a forintnak az árfolyamát, egy ilyen tólik határon belül tud mozogni. Én azt gondolom, a feladat most nem is a monetáris politikánál pattog, nem a szabadság téren pattognak a feladatok, hanem a József Nádor téren a pénzügyminisztériumban. Tehát itt azért figyelembe kell venni, hogy megváltozott a világ. Egy új világgazdasági erőtér van. Ebben az erőtérben a hatékonyság, a versenyképesség jó lehet. 20 éve, 30 éve ezekkel a szavakkal operálunk egy gazdasági témájú beszélgetésben, beszélgetést, előadást, de ezek most már végérvényesen előtérbe kerülnek, és a reál hatékonyságot, hát a gazdaság szabályozás eszközeivel elsődlegesen a pénzügyminisztérium, illetve a kormány tudja végrehajtani. Tehát ebben a infláció moderálásban, amit most a Nemzeti Bank tesz, ez egy ilyen utóhatásokat kezel a Nemzeti Bank, egy kicsit vastagon fogott a ceruza a pénzügyminisztériumba, túl magas lett a költségvetési hiány, és ez a költségvetési hiány meg inflatórikus hatásokat generál. Ugye most kénytelen kelletlen ezt kezeli a Nemzeti Bank.
Ez a logika mentén megyünk tovább, hát azt mindenki tapasztalja, meg érzékeli Magyarországon, hogy egyre nagyobb a vita a pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank között, míg ugye a Magyar Nemzeti Bank alacsonyabb hiányt és adósságot akar láttatni, ugye a pénzügyminisztériumban, ahogy ön is fogalmazott, erősebben fogott a ceruza. A pénzügyminisztérium és a kormány azzal indokolja a magasabb hiányt és a magasabb adósságot, hogy a gazdaság újraindításához kellene, hogy központi források. Kinek van igaza? Mert kedves hallgatók nem értik, hogy mi történik. Ugyanakkor meg a két fél azt mondja egymás mentén, hogy egy gazdaságpolitikában érdekeltek.
Hát kétségtelen, hogy az az érdek, hogy a magyar gazdaság minél gyorsabban visszaálljon arra a termelési hatékonysági stabilitási szintre, amin 2020 tavaszán volt azonban. Hát egy kicsit azért bonyolultabb annál a helyzet, tehát hogy kicsit leegyszerűsítve látja a kormány ezt a kérdést, ezt a beruházási dömpinget, ha erőltetjük, akkor nagyobb lesz a növekedés, és így tovább. Nagyobb a költségvetési hiány, kvázi többet tudunk költeni, akkor nyilván fedezetlenül a beruházásokra. Tehát így belép egy olyan közgazdasági kategória, mint a beruházási multiplikátor, ami nagyon egyszerűen úgy magyarázható el, hogyha túl sok pénz megy ki a forgalomba, túl sok pénz megy ki beruházásokra, ez túl sok fizetőképes keresletet jelent, mind a beruházások területén, vállalati szinten, mind pedig a lakosság szintjén. Na most, ha túl sok pénz van a forgalomba, akkor az a beruházási javaknak, gépeknek, vagy a lakosság által fogyasztott termékeknek az árát, az árszínvonalát megemeli, tehát megugranak az árak lényegében. Na most ez bizonyos észszerűségi határokon belül kell kezelni. Én azt gondolom, hogy a hitelek, amiket most úgy kilátásban vannak az oroszoktól, kínaiaktól fölvenni szándékozott hitelek, az európai közös költségvetésből, amit normatív alapon kapunk pénzeket, az GDP-nek közel olyan 3%-a, akkor az európai újjáépítési alapból is kapunk pénzeket, elég jelentőseket, ez túl sok beruházási pénz, tehát hiába megy ez a sok pénz, hát a építőanyagoknak meg mindennek az árát ez fölfelé húzza, na most erre még fölöslegesen igyekszik a pénzügyminisztérium erre még rátenni nemzeti költségvetési forrásból is, jelesül úgy, hogy a költségvetési hiányt meg még tovább is fokozza, tovább bonyolítja a életünket, meg a Nemzeti Bank életét. Tehát inflatórikus hatásokat nem kellene gerjeszteni. Igénybe kell venni az orosz hitelt, paksi atomerőműre, igénybe kell venni a kínai hitelt, Belgrád, Budapest vasútvonalra, Fudani Egyetemre, ezek lényegében termelő beruházások lennének. Igénybe kell venni az Európai Unióból azt, ami minden évben jön, tehát évente 7 éves költségvetési ciklusban évente egyenlő arányba jönnek ezek a pénzek, azt is igénybe kell venni, az újjáépítési alapból is igénybe kell venni a forrásokat, és én szerintem ezzel az 50 ezer milliárd forintnak megfelelő magyar GDP, úgy hozzávetőleg ezzel a beruházási tömeggel én szerintem el kell tudjon, hogy működjön, tehát ne gerjesszük tovább, mert tehát hiába van több pénz beruházásra, hát emelkednek az árak, meg minden építőanyag árak, nem tudunk többet beruházni teljesítmértékben, nem tudunk többet kivitelezni.
Tehát, hogy fogalmaz, már kapacitásbeli problémák is fölbukkannak a rendszerben.
Föl, kétségtelen, hogy
nincs. Tehát a pénzbőség ellenére ugye nincs az a termelő erő, ami rendelkezésre
áll. Nincs annyi építővállalat, aki ezt ki tudná vitelezni egész egyszerűen. Tehát ezzel úgy reagálnak az építővállalatok, hogy indokolatlanul megemelik a szolgáltatási díjaikat, és a kereskedők, építőanyagkereskedők is drasztikusan megemelik. Plusz még itt van ez a család és otthonteremtési támogatási rendszer. Hát ez nem tudom, ki újítatott föl mostanában fürdőszobát, vagy bármilyen csap, vagy valamilyen csapterep cseréje lett volna, hát olyan árak vannak, hogy ihaj, tehát ott nem 5%-os az infláció a fürdőszoba.
És még ugye örülünk, hogyha szakember találunk, aki megcsinálja.
Ez a másik, ugye, mert szakember
nincs. Árak.
Nincs, tehát soka van pénz a beruházásra, van pénz a lakásfelújításra, új lakásra, de nincs szakember. Tehát azért a gazdaság szabályozásnak ezt pénzügyminisztérium feladat, ezt úgy kéne kezelni, hogy ezekre a tényezőkre is figyelemmel kell venni, nem így Hübere Balázs módjára. Na, adjuk a pénzt, aztán majd lesz valami.
Ugyancsak, hát a jövőre a országgyűlési választások apropóján hozom fel a témát, hát ellenzéki politikusok, a másik holdudvarhoz tartozó szakértők állítják, hogy ez már költségvetési, választási tétel lesz, mármint már az idejére is azt mondják, hogy választási költségvetés, jövőre aztán még inkább választási költségvetés, ez hogy látja ezt? Igazuk van?
Hát soha nincs igazuk egyébként, kisarkítják a dolgokat. Tehát azért azt mondanám, hogy a 2022 év elején a családoknak azt a jövedelemadó visszatérítést a gyermekeket nevelő családoknak azért meg kell tenni, ez olyan az 580 milliárd forint, olyan nagy problémát nem fog okozni, mert olyan lakossági rétegről van szó, ha megkapja a pénzt, el is költi. Tehát el is költi, ez azt jelenti, hogy gyarapodik belőle, másik pedig az, hogy adót fizet automatikusan, áfát meg a jövedéki adót megfizeti abba a termékbe, amit a jövedelemadó visszatérítésből kap. Tehát ezt a családoktól nem venném el, sőt én azt mondom egyetértve az állami számvevőszék elnökével, hogy az élő munkára rakódó terheket, különösen a személyi jövedelemadót, azt tovább kellene csökkenteni, akár 0%-ra
is. Ez nagyon friss bejelentés, de hát azért ennek kell valami költségvetési háttere is, hiszen rengeteg pénzt tűnne el, nem?
Nem gondolom, mert 2010 után, amikor a polgári kormány jogkörbe lépett, akkor 36%-ról 16%-ra, majd később 15%-ra lecsökkent a személyi jövedelemadó. Én végeztem annak idején számításokat, ez a költségvetésből olyan 1000 milliárd forintos kiesés jelentett. Ugye 1000 milliárdról kevesebb jövedelemadó ment be a költségvetésbe. Azonban a költségvetés nem omlott össze, sőt a költségvetésnek több lett a bevétele, mert ez a lakosságnál maradó pénz, ez vásárlásokban realizálódott, és a forgalmi adót könnyedén automatikusan megfizették az emberek.
Van erre példa egyébként, hogy tehát ennyire minimális, hiszen a állami számvevőszék elnöke, ha jól olvastam a nyilatkozatát, kvázi 0%-os személyi jövedelemadót jósolt.
Én azt gondolom, hogy segíteni kell a fiskális politikának. Tehát segíteni kell, mert kicsit lemerevettünk ott 8 éve, 2013 után. Kívülről jönnek egyébként a javaslatok a fiskális politikára. Én üdvözlöm az állami számvevőszék elnökének a bejelentését, és azt gondolom, hogy minél gyorsabban el kell kezdeni a háttérszámításokat, de nyilván az ÁSZ-nak van háttérszámítása is. Erre nyilván meg fogja osztani a pénzügyminisztériummal, tehát én ettől problémát nem látok, hogy most 15%-kal csökkenne a jövedelemadó, mikor 20%-kal csökkent ezelőtt 10 évvel, akkor se volt probléma, sőt, hogy csökkent, jobban mentek a dolgok. Tehát az a helyzet, hogy a lakosság a jövedelemadónál úgy érzi, hogy tehát van egy fizetése, abból egyharmadot durván levesznek tőle, jövedelemadót 15%-ot levesznek tőle, és azt mondja, hogy ez mire van fizetve. Tehát ez úgy visszafogja a lakosságot méltánytalan. Más a helyzet a nyugdíjjárulékkal, meg más az egészségbiztosítási járulékkal, mert annak fejében valamit kapunk, hogy nyugdíjjárulékot fizetünk, de azért ott a jövedelemadó, tehát alacsonyak Magyarországon a bérek. Tehát máshogyan nem tudunk vállalni.
És ezt őszintén ki kell mondani. Igaz, egyébként beszélt erről a miniszterelnök is, hiszen nem véletlenül 200.000 forintos minimálbért javasolt, tehát ezen a fronton azért el kéne indulni, azért neki külföldre dolgozni, nem?
Igen, tehát az van, hogy tehát a béreket két formába lehetne emelni. Egy úgy, hogy ennek a kis- és középvállalati szektornak a mérethatékonyságát, a kapacitásait kellene növelni. Na most én úgy látom, hogy ez a hajó, mintha úgy elment volna nagyon mellettünk, gondolok itt a Nemzeti Bank versenyképességi programjára, amit 2017-ben hirdetett meg, a vállalati KKV szektorra vonatkozó innovatív stratégiát, ez úgy elment a fülek mellett, tehát ez úgy nem nagyon vált valóra, tehát a kormányzat részéről, Magyar Iparkamara részéről ezt úgy elengedték. Na most, hát így lehetett volna emelni béreket, hogy a vállalatoknak nő a hatékonysága, ezzel többért tudnak fizetni. Aztán lehet úgy is emelni, ahogy a már fizetést, bért, jövedelmet, ahogy a Domokos László mondja, hogy akkor csökkentsük tovább az adókat. Ez egy kényszer megoldás, tehát ez nem lenne a természetes, hanem az, hogy az a...
Termelékenységjavítás, hatékonyságnevelés, és akkor...
Csak is, teljesen így van, teljesen egyetértünk.
Akkor elnézést, meg kell, hogy szakítsam, mert a műsorodunk első része lejár, de ígérem, hogy innét folytatjuk a beszélgetést. Arra kérem hallgatóinkat, hogy maradjanak velünk, jönnek a hírek, és utána folytatódik a nap vendége.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.